Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, azokat is, akik a online közvetítést nézik. És a mai alkalommal Pál apostol életének egy fordulópontjáról szeretnék beszélni a második misszió út során, ami a későbbi szolgálatait is meghatározta, és a igei szolgálatában is egy változás volt, és hiszem, hogy számunkra is lesz belőle üzenet. Szolgálatom címe az Isten erejére épülő hit, ami tulajdonképpen arról fog szólni, majd látjuk a felolvasott alapigéből is, hogy a kereszténység az egy természet fölötti vallás. Isten erején alapuló kinyilatkoztatás, nem pedig egy ilyen vallásos, filozófikus, elmélkedős tanrendszer, amiben jókat lehet veszekedni és vitatkozni, de semmi haszna nincs belőle az embereknek. A szolgálatom az Krisztus nevét ne emeljük fel. Bármit csinálhatunk, csak Krisztus ne prédikáljuk, mert az Istennek az ereje. Ettől akar bennünket megfosztani a sátán, és Pál apostol is azt mondja, hogy amikor elmentem hozzátok, nem akarok másról tudni, és hogy hirdessem Istennek a bizonyságtételét, tanúságtételét, a Golgotai keresztet. És Pál apostol nem volt teológus. Pál apostol rabbi volt. Ő nem volt teológus. És mégis azt látjuk például az Apcsel 20-ban, hol olvassátok a efézusi vénekkel kapcsolatban, hogy mindenhol hirdette az igét, és Isten teljes tanácsvégzését hirdette. Egy Mózestől, ameddig már az ő levelei tartanak. Isten teljes tanácsvégzését tanította, nem csak egy részét a Bibliának, nem csak a kedvenc részeit. És Korintusban ugye az volt a probléma, hogy ott is megvoltak ezek a filozófiai iskolák és irányzatok, és Pál apostolnak esze ágába se volt, hogy idomuljon hozzájuk, hogy valamelyiket felhasználja arra, hogy az evangéliumot közelebb vigye a korintusiakhoz. Nem azt mondta, hogy a kereszténység is egy filozófiai irányzat, csak egy picikét markánsabb vagy radikálisabb, mert én egy más Istent hirdetek. Teljesen elszakadt ettől a filozófiai gondolkodásmódtól és hagyományoktól, és csak a megfeszített Jézus Krisztust kezdte el hirdetni. És nézzétek meg, a Biblia egyik nagyon fontos tanítása, hogy a kereszt hirdetésével kapcsolatban Krisztus meghalt azért, hogy megmentsen minket az kárhozattól, de attól nem, hogy a kereszttől. A keresztet nekünk minden nap fel kell vennünk. És ha hordozzuk valóban a Krisztus keresztjét, akkor nem lesz nehéz beszélnünk a Krisztus keresztjéről. Mert ott van rajtunk. Telve leszünk Isten szeretetével, Isten kegyelmével, Isten irgalmával, azokkal a kihívásokkal és harcokkal, amelyek a kereszthordozással járnak, de valóban boldogok leszünk, mert Krisztusért fogjuk ezeket a dolgokat végrehajtani. Azt mondja Pál, hogy elhatároztam. Itt egy nagyon érdekes kifejezés van. Ez szó szerint azt jelenti, hogy valamit megítélni vagy ketté választani. Mert Pál apostol gyakorlatilag megítélte az életében, a szolgálatában a két dolgot, hogy most Jézus Krisztus evangéliumát fogom hirdetni a keresztet, vagy pedig Korintusban is beállok ebbe a filozófikus eszmecserébe és vitatkozásba, és úgy döntött, hogy inkább Krisztus keresztje mellett fog, tehát teszem le a voksomat. Az ő javára döntött. Pál apostol nem szégyelte korrigálni magát, nem szégyelt jó döntést hozni. És lehet, hogy a te életedben is vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban Isten már szólt hozzád, amelyben már figyelmeztetett, amelyekben bátorított, mert lehet, hogy jó dolognak tűnik az életedben, csak lehet, hogy korrigálni kellene. Lehet, hogy valami mellett el kéne határoznod magadat. Nem jobbra-balra ingázni, vagy kétfelé sántikálni, hanem hozni egy ítéletet, megítélni dolgokat magadban, a Szentlélek által, az Úr vezet ebben. Hogy ami eddig lehet, hogy jónak tűnt, jónak látszott, nem az Isten akarata volt. Akkor cseréljük le ezt a dolgot, és tegyük úgy, ahogy Isten akarja. Ahogy Pál apostol is tette ebben a részben. Jó. És Pál apostol azt mondja, hogy az ő prédikálása megfeszített Jézus Krisztus által szellemnek és erőnek a megmutatása volt. Vagyis Pál apostolnak a szolgálata nem az emberi értelemre, nem a bölcsességre épült, hanem amikor beszélt, akkor amögött az Isten szent lelke és Isten természet fölötti ereje volt a demonstráló erő, ami hitelesítette az ő beszédét és az ő szavait. Nézzétek meg az 1 Korintus 1.23-24-et. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozás, a görögöknek pedig bolondság. Ám de maguknak, a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. A második fejezet tulajdonképpen ezt foglalja egy picikét össze, amiről beszéltem, hogy a görögök számára ugyan ez egy bolondság volt. Hát ilyen, egy Isten, akit követnünk kell és hinnünk kell, az keresztre feszítik? Hát ez teljesen értelmetlen dolog, ennek semmi értelme nincsen. A zsidóknak ugye pedig ez megbotránkozás volt, mert ők egy halott messiást nem tudtak elképzelni. Ők egy dicsőséges messiást vártak, az eljövendő messiást, aki majd megszabadítja Izraelnek a népét. Számukra ez botránkozás volt, és Isten elhatározta, hogy ezzel a bölcsességgel megszégyeníti a világi bölcseket. És szintén az első fejezetben jelenti ki azt is Pál apostol, hogy ez a fajta világi bölcsesség nem csak hogy ellensége Istennek, hanem teljes mértékben szemben áll az isteni kinyilatkoztatással és a isteni beszéddel. És nézzétek meg, Pál az 1 Tesszalonika 1:5-ben még a következőt írja, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes meggyőződéssel, amint tudjátok is, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti értetek. Tesszalonika egy picit, ugye, ahogy mondtam, korábban van, szintén a második missziót. Itt Pál apostol tudja, hogy mit kell tenni. Nagyon érdekes, hogy itt Pál apostol úgy szolgál, mint hogy Korintusban szolgál. Aténban volt ez a kis varga betű, hogy neme szerint cselekedett. Nem olvasunk jelekről, nem olvasunk csodákról, olvasunk arra, hogy a szelleme persze háborgott a démonok miatt, de valahogy ott mégsem ezt a utat követte, amit korábban és később elkezdett tenni. És Tesszalonikában nagyon jól működött ez a dolog, egy nagyon komoly gyülekezet született ott, majd olvassátok el a tesszalonikai leveleket, és mikor a két munkatársa megérkezik, ugye írja is a két tesszalonikai levelet, nem sokkal később Korintusból. Tehát Pál apostol ezt határozta el, hogy a megfeszített Jézus Krisztust fogja prédikálni. Nem csak Jézus Krisztust, mert szó szerint ez a görögben azt jelenti, hogy felkent szabadító, mert ilyen nagyon sok volt a görög világban, a római világban, a különböző törzsi vallásokban, sok szabadító van, sok olyan ember van, akitől várják a boldogulásokat, a szebb jövőjüket, meg mindenféle dolgot, de Pál azt mondja, csak egy felkent szabadító van, akit keresztre is feszítettek, és az Jézus Krisztus. És én ezt a szabadítót hirdetem nektek, a mai napon nem bölcselkedéssel, nem emberi hitető beszéddel, hanem Isten ereje és a Szentlélek által. Jó, tehát Pál apostol hozott egy ilyen döntést, és hogy látjuk, ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző döntés volt, és Pál apostol meg is élte azt, amiről prédikált. A keresztárnyékában végezte a munkáját, a keresztárnyékában tanított, a keresztárnyékában végezte a sátorkészítő munkáját, vagy a bőrdíszműves munkát, mind a kettőt lehet fordítani, neki az egész életét, az egész lényét átjárta Krisztus. A megfeszített Jézus Krisztus. Aki elhívta őt, aki megszabadította őt, aki értelmet adott az életének, és használta őt sokak számára, üdvösségre, gyógyulásra, szabadulásra. És ez egy döntés kérdése volt, ahogy mondtam. Pál apostol elhatározta, hogy visszatérek a korábbi útra, nem megyek tovább azon az úton, amelyben Aténba elindultam, hanem maradok azon a keskeny úton, azon a krisztusi úton, amelyre elhívást kaptam, és innentől kezdve csak a názáreti Jézus Krisztust fogom hirdetni. És ez azért volt fontos, hogy a kereszt az ő életében, ahogy mondtam, egy meghatározó pont volt, egy iránytű volt, amihez mindent mért és igazított, és nem egy kegytárgy volt számára, nem egy valahol felakasztott kis Jézus kalógot ott valahol neki, hanem a szívében volt a kereszt, szívében volt Krisztus, és a Galatáknak ezt úgy fogalmazza meg, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez döntötte el Pál apostol. És lehet, hogy a te életedben is kell egy ilyen fordulópont, kell egy ilyen döntés, hogy valami változás jön az életedben, ahogy Pálnak is megtörtént a szolgálatában egy ilyen fordulat, egy kis vargabetű, és vigyázzatok azokkal a prédikátorokkal, akik nem a keresztet hirdetik, nem a keresztet prédikálják, hanem mindenféle filozófusok, meg pszichológusok, meg gyógykuruzslók tanításait hirdetik és prédikálják, mert abban nincs erő, nincs hatalom. A beszéd kapcsán már mondtam azt, hogy az ember szívében nem csak a beszéd fogalmazódik meg, a szív teljességéből szól ugye a száj, hanem annak van egy szellemi tartalma, egy szellemi közvetítő közege. Ha most ez üres filozófia és emberi bölcselkedés, abban semmi természet fölötti erő nincsen. De ha az Isten igéjét prédikálják, az Isten igéje szól a szószéken, akkor az a Szentlélek felkeni erővel és hatalommal bemegy az emberi szívekbe és változást hoz. Ez a nagy különbség. És ez óriási különbség. Ez az, amit folyamatosan szem előtt kell tartanunk. És ez egy felforgató üzenet. Nézzétek meg, amikor Pál apostol a keresztet hirdette, a megfeszített Krisztust prédikálta, hogy jellemezték őket. Ezek az ország háborítók itt is megjelentek. Isten demonstratív módon az egész sátáni világrendszert, az egész bukott világot szabotálta a kereszttel. Teljesen fejeteretteteire állított mindent. Megváltoztatta a halálnak a törvényszerűségét, megváltoztatta a feltámadás törvényszerűségét, megváltoztatta az örök időknek a törvényszerűségét, megváltoztatott politikai rendszereket, megváltoztatott gondolkodásmódokat, társadalmi berendezkedéseket, ahol a kereszt ereje megjelent, felforgatott mindent. Azért, hogy minden Isten szerint működjön és Isten szerint legyen. Ez egy felforgató üzenet. Ugye, hogy nem népszerű a mai világban? Nézzétek, hogy a Pál apostol megjelent, mindenhol ez ment. üldözték, zaklatták, kergették. Ő nem egy lájtos kereszténységet hirdetett. Nem vallásközi párbeszédet tartotta a Filippi jövendőmondó lánya, hanem kiűzte belőle Piton szellemét. Ami végig zaklatt az egész Tesszáliai félszigeten, meg a Akhájai félszigeten. De Pált nem érdekelte. És Isten belevezette. Később már ugye a Efézusi térségben meg a Diana kultusszal kell neki majd szembenéznie, és azzal is sikeresen győz. Mikor a szolgálatát végzi, a démonok azzal kezdik, hogy Pált ismerem, Jézust ismerem, Pálról tudok. Tekintélye lett a szellemvilágban. Miért? Mert a megfeszített Krisztus prédikálta. És ezért üldözték, ezért zaklatták, és azt mondja Pál apostol, nem szégyellem. Nem szégyellem az evangéliumot. Sem zsidónak, sem görögnek, lesz, ami lesz. Én hirdetem Istennek az igéjét, Istennek a szavát. És minden prédikációnak ez kell, hogy legyen a középpontjában. Akár tanítás, akár buzdítás, akár bátorítás. Ahogy Spurgeon mondta, ha Jézus neve nem hangzik el a prédikációban, akkor arra felkészülni sem volt érdemes. Jézus a prédikáció középpontja. John Piper, az egyik kedvenc szolgálattevőm, egy nagy hatású baptista prédikátor Amerikában, ő azt mondta, hogy amikor vasárnap kiáll a szószékre, ő az örökkévalóság határán van. Neki úgy kell prédikálnia, hogy lehet, hogy sokan a hallgatóságból, vagy akik ugye online nézték, át fognak a következő héten menni ezen az örökkévalóságon. És vagy felkészülnek rá, vagy nem. De ő azért, amit itt mond, minden egyes alkalommal számon lesz kérve, hogy hirdette a keresztet, vagy sem. Ezzel a szívvel kell itt lenni. És az a jó, én is azt szeretem, amikor éhes és szomjas szívek vannak egy Isten tiszteleten. Nem pedig a bírjuk már ki valahogy ezt a következő egy-másfél órát. Mert ha ilyen szívvel ülsz itt, akkor ne is várd, hogy Istentől kapni fogsz valamit. Jó, tehát döntés kérdése volt, amikor éljük a mindennapjaikat, éljük úgy, hogy Krisztus keresztjében, Krisztus erőterében vagyunk benne. Élünk az Isten által adott lehetőségekkel és kegyelemmel. Na, ennyi bevezetés után egy picit menjünk előrébb. Még van egy kis idő. A hit Isten erején alapul. Egy picit közelítünk már a témánkhoz, de ezt azért látni kellett, hogy amikor Pál apostol idáig eljut, és beszél arra, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején alapuljon, csak szerettem volna a kontrasztot bemutatni e között a világi bölcsesség és az Isten igéje között. És itt látjuk, hogy Pál apostolnak a szolgálata ezen a természet fölötti erőn alapult, és ezáltal jött létre a különböző hit. És gondoljatok bele, amikor mondtam, ez Pál apostolnak ez a második misszió útja. Átjönnek ugye a európai térségbe, elkezd Tesszalonikában is prédikálni, olvashatjuk a Bibliában, vagy Filippiben is, és akkor Pál apostol elkezdett prédikálni, elkezdte a megfeszített Krisztust hirdetni, ott volt a sok görög hallgatóság, vagy ott volt a zsidó hallgatóság, akkor Pálnak a beszéde által, amit mondott, Istennek az igéjét, amikor kimondta, elkezdtek megnyilvánulni Istennek az erői. És az emberek azt érezték, amikor Pál apostol beszél, hogy szembesülnek az örökké valósággal, szembesülnek a feltámadás erejével. Kiárat Istennek a szent lelke. Az embereket elkezdte betölteni. És az emberek rájöttek arra, amiről Pál beszél, az a szívemhez szól. Amikor Pál apostol prédikál, megérint az örökké valóság. Elveszett állapotban vagyok. És megérezték azt, az eljövendő világ erőit, ami megváltoztatta az életüket. És nem arra hivatkoztak, hogy hát a múlt héten olvastam Arisztotelésznek a Nikomakoszi etikáját, és akkor ebben ezt olvastam, nem változtatott meg. Olvastam Platón államát, nem változtatott meg. Olvastam cinikusokat, epikureusokat, sztoikusokat, semmi nem változott az életemben. Nem lettem boldogabb, nem lettem szebb, nem lettem jobb. De amikor ez a kis törpe rabbi idejött hozzánk, úgy beszélt, hogy majd kiszakadt a szél a helyemből. És nekünk is így kell itt lenni Isten tiszteleten, hogy Uram, ide lőj, szólj hozzám, Uram, éhezem és szomjazom rád. A hit másképp nem fog létrejönni. Csak ha Isten beszéde bejön a szívünkbe. És Pál ezt a megfeszített Krisztus prédikálta. Ez volt a szolgálatának az ereje. És a Szentlélek felkeni az ő igéjét. Nem csupán egy szó megy ki az ember szájából, hanem kimegy, ahogy mondtam, a szívnek a tartalma. Pál, hogy mondja, hitből, hitbe. A hitnek a beszéde kell, hogy a szószéken elhangozzon. Nem másnak a beszéde. A sátán hogy közelíti meg az igét? Csak ugyanazt mondta Isten. Isten hogy közelíti meg? Hogy van megírva, hogy olvasod? Az igét meg lehet kérdezni, de nem lehet megkérdőjelezni. Isten igéje az úgy ámen, ahogy van. Krisztus Istennek valamennyi beszéde, ő benne lehet igenni és ámenni. És a Bibliát nem lehet kiforgatni. Nem lehet mindenféle dolgot ráhúzni. Ahogy mondtam, kb. 56-57-ben járunk Krisztus után. Nem telik el 140 év, akinek van kedve, olvassa el Tertullianusnak az egyik védőbeszédét, az egyik apologetikáját, amelyben kristálytisztán leírja, hogy alig 140 évvel később a keresztény teológiába mennyi platonikus, arisztoteliánus, epikureus, sztoikus, mindenféle filozófia elem hogyan épül be a keresztény teológiába 140 évvel később, amiről Pál apostol azt mondja, hogy semmi közünk nincsen hozzá. És emiatt Tertullianust kiközösítik, megvetik, ráadásul még azt is mondja, hogy a Szentlélek által kell vezetetnek lenne a hívő embernek, ami ugye, jaj, hát akkor szörnyű, akkor mi lesz, hogyha nem a klérus fogja a népet irányítani, hanem még a Szentlélek veszi a bátorságot, és elkezdik Tertullianust idézőjelbe üldözni, meg kicsit félre kell neki vonulni, mert arról mer írni, hogy a Szentírása fontos, ezt úgy fogalmazza meg, hogy miköze van Athénnak Jeruzsálemhez, a mi tanításunk Salamonoszlop csarnokából származik, nem az Árapágoszról. Pál erről beszélt Tertullianus, 140 évvel később járunk. Hol van már a Pál által hirdetett evangélium? Hol van már a Pál által képviselt, keresztre feszített Krisztus? A hit vallását, észvallását tették, alig 140 év alatt a kereszténységben. És később ugye jön majd Ágoston, meg majd ugye Aquinói Tamás, akik Arisztotelént és Platont bebetonozzák a keresztény teológiába. És ettől még az egyházatják után még a reformátorok sem tudnak elszakadni, mert ők is csak Ágostonig mennek vissza. Ez volt a baj. Pál ettől óvta az egyházat, ettől akarta megvédeni az egyházat. És szép lassan ez a görög filozófia, amit legyőzött Isten szelleme által Korintusban, és legyőzött sok más városban, a kereszténységben elkezd tért hódítani, és rengeteg tanításba beeszi magát. A dogmatika rendszerbe, a teológiai rendszerekbe, az utolsó időkről szóló tanításba, az antiszemitizmusnak a gyökerét képviselte, a különböző tévtanításokba, az allegórikus biblia ismeret, és sorolhatnám számtalan módon, mert ma nem ezzel akarom eltölteni az időt, hanem a megfeszített Krisztusról akarok prédikálni. Higgyétek el, a sokkal építőbb. Ettől kell szabadnak lenni, hogy nem emberi bölcselkedés és okoskodás, hanem hogy van megírva, hogy olvasod az igét. Nem pedig, hogy tényleg azt mondta Isten. Ma a 20. században nem győztem össze, legalább 15 olyan teológiai kérdés van, ami így kezdődik, hogy csak ugyanezt mondta Isten. Biztos, hogy így kell ezt értelmezni? Ne értelmezzük inkább úgy, hogy. Nem az ige kezdte el őket megvizsgálni, hanem ők kezdték el megvizsgálni az igét. Óriási probléma. Ha én rám nem hat az ige, akkor régen rossz. Akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Ha nem engedem, hogy Isten korrigáljon engem, korrigálja a gondolkodásmódomat. Ezzel régen nagyon nagy probléma van. És Pál apostol, ahogy mondtam, nem egy vándor filozófus volt, nem egy vándor prédikátor volt idézőjelbe, hanem Isten szellem által felkent apostol, aki által jelek és csodák történtek, aki által Isten az ő igéjét és az ő evangéliumát hitelesítette. És itt van egy szakkifejezés is, hogy Pál apostol prédikáció, ez a, itt a kérigma kifejezés van, ez egy szakkifejezés is lett a teológiában, ez ugye nem filozófiai gondolkodásmód. Ez a kérigma, ez az apostoli igehirdetés, ez nem csak a megfeszített Krisztusról szólt, ez volt a középpontban, ez volt a fókusz. Ez tulajdonképpen egy összefoglalás az apostoli tanításnak, mert minden ezen át vagy bukott. És az apostoli prédikációkat, ha megnézitek az abcselben, legtöbbször általában az szerepel benne, hogyan teljesednek be az ószövetségi írások, Isten hogyan rendelt el a messiásnak a halálát, a feltámadását, a mennybe menetelét, milyen új korszak köszön be, hogyan kell hirdetni a bűnöknek a bocsánatát, és a visszatérő Jézus Krisztusban vetett reménységünk. Nagyon röviden tömören ez az apostoli igehirdetés. Hol találunk ma ilyen igehirdetéseket a keresztény közösségekben és egyházakban? Hány prédikációt kell végighallgatni, hogy ezeknek legalább a morzsáját megtaláljuk? De arról bezzeg hallunk, hogy hogy lehet szebb, jobb, okosabb, bölcsebb. Elkezdték kikozmetikázni az evangéliumot, és Júda oroszlányából csináltak egy házi macskát. Mert ez lett a kereszténységből, mert nem a megfeszített Krisztus prédikálták, ami Istennek ereje és hatalma, és Isten bölcsessége. Hol van ez az erő a kereszténységből? És akkor lehet mondani, hogy hát az első században megszűntek a jelek és a csodák. Nem azok szűntek meg, hanem a bennük való hit szűnt meg. Mert észvallás lett a kereszténység, és nem pedig az erőnek a vallása. Pál apostol ezért mondja, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején alapuljon. Annak a hitnek kell bennünk lenni, amit alátámaszt Istennek az a természet fölötti ereje, amit a prédikált ige behoz a szívünkbe, és elkezdi megváltoztatni az életünket. Róma 10:17. Egy nagyon jól ismert ige. Azt olvashatjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Korábban egy picit Pál apostol azt mondja, nem akartam hosszan idézni, hogy hogyan hallják, hogyha nincs ige hirdető prédikátor. Kerüsz szó, tehát a kérügmának a hirdető alakja van, hogy a kerüsz szó a hirdető, a kérügma pedig maga az üzenet. És itt Pál apostol azt mondja, hogy a hit az hallásból van. Tehát ahhoz, hogy hit legyen a szívünkbe, hit támadjon bennünk, mire van szükségünk? Hallásra. Nagyon egyszerű, ugye? Ezért mondtam, a kereszténység nem bonyolult, csak azzá tették. Nagyon egyszerű a kereszténység, nem nagy dolgokból áll, hanem egyszerűségből. Tehát a hit az hallásból van. Nem egy pozitív gondolkodásmód, nem egy agymosás, hogy egyszer majd valamikor minden jobb lesz, hanem egy hallás által létrejövő dolog az embernek, ha megtérés újjászületik, a szívében és a szellemében. A hit azt jelenti, hogy működésbe hozzuk Isten hatalmát, amelyet az ő igéje által szabadít fel a szívünkben. Ehhez pedig meg kell hallanunk Isten igéjét, meg kell hallanunk Istennek a beszédét. Ez tehát az elsődleges. Ennek két útja van. Az egyik az igehirdetés bolondsága, amiről ma is szó van. A másik pedig az, és ezt nem tudom, valamelyikük gyakorolja ezt, hogy hangosan olvassa otthon Isten igéjét. Szokta ezt valaki gyakorolni? Nagyon jó. Próbáljátok ki. Nem kell üvölteni, nem kell ugye rabbinikus módon hajbókolni, de úgy egyszerűen kezdjétek el hangosan olvasni Isten igéjét. És nézzétek meg, főleg amikor ilyen nehéz, stresszes, levert időszakban vagytok, hogy ahogy elkezditek olvasni egy fejezet, még egy fejezet, lehet, hogy már a harmadik Páli levélnél jártok, még mindig nem vagytok jól, de hogy elkezdi átjárni a szíveteket, először az elméteket, aztán a szíveteket, Isten beszéd, Isten igéje, elkezd átformálni, elkezdesz rajta gondolkodni, elmélkedni, hihetetlen változásokat tud létrehozni. Miért? Mert a Szentírás az Istennek a beszéde. Istennek a teremtő ereje van benne, ami létrehoz változásokat. Az az ige van benne, amely újjászüli az embert, létrehozza benne a hitet, és elindítja benne Istennek a munkáját. A másik pedig a prédikálás által van, amikor hallgatjuk Istennek az igéjét, hallgatjuk Istennek a beszédét. Itt van egy szakkifejezés a Isten igéje kapcsán, hogy ez a réma. Itt azért használja Pál apostol a réma kifejezést, mert ez tulajdonképpen a megelevenített igét jelenti, amikor már prédikáljuk az igét, amikor szól az ige a szószékről, a logosz, a bibliai ige, az megelevenedik az ige hirdető szájában jó esetben, rosszabb esetben nem, de Isten még ezáltal is ugye képes csodákat tenni, akár szívből, akár színből prédikálják, de fontos, hogy amikor a szószékről kimegy Isten üzenete, Isten beszéde, az egy személyes üzeneté kell, hogy váljon számodra. Ez azért érdekes, ugye, mert egy prédikáció van, de sokszor több száz hallgató is van, vagy csak 50-60 hallgató van, de Istennek megvan az a hatalma, megvan az a képessége, ahogy mondtam, ha egy szomjas szívvel jössz ide, akkor Istennek az ereje, Istennek a munkája elkezd megnyilvánulni az életedben. És figyeljétek meg, hogy ez a kijelentés jelen időben van. Tehát nem múlt időben van, hogy élsz egy valamikori hitből, hogy bezzeg 15-20-30 éve, amikor megtértem fénykoromban, akkor milyen nagy dolgok történtek, milyen nagy dolgokat láttam, mennyire szólt hozzám az Úr. Biztos, hogy szép időszak, meg jó időszak volt, csak most miért nem tart? Nem lehet a múltból élni. És nem lehet várni a sülgalomra, nem is jövő időben van, hogy majd, ha akkora hitem lesz. Majd, hogyha olyan hitem lesz, mint Pál apostolnak, meg Calvinnak, meg Luthernek, meg akárkinek, és akkor vannak ilyen vágyálmaink az eljövendőről. Nem. A hit az itt és ma kell, hogy működjön az életünkben. A múlt fontos lehet visszatekinteni arra, hogy Isten mit cselekedett az életünkben, hálaoltárt, hálaköveket letenni, ez nagyszerű dolog, de a múlt hitéből nem tudsz ma megélni. Ma nem azok a kihívások vannak, amik 5-10-15-20 éve voltak. Sem a társadalomban, sem a személyes életünkben, normál esetben. Mert felnőttünk, gyermekeink lettek, unokáink lettek, munkahelyet váltottunk, munkanélküliek lettünk, szegényebbek lettünk, gazdagabbak lettünk. Sok minden változik, de Isten nem változik. És azért, hogy a hit mindennapi valóság legyen az életünkben, és Isten erején nyugodjon, Isten erején táplálkozzon, ezen minden nap dolgozni kell. És a vasárnap igehirdetés akkor lesz áldás, akkor lesz gyümölcsöző számodra, hogy ezt a hitet építi benned, a Krisztusba vetett reménységet erősíti benned, erről kell szólnia az Isten tiszteleteknek és a prédikációknak. És ezen dolgozni kell. Erről beszélt tulajdonképpen Pál apostol, hogy ez a fajta hit a prédikált ige által jön létre, és a felelősségünk pedig az, hogy amikor halljuk Istennek az igéjét, halljuk Istennek a beszédét, elkezd mozogni, elkezd munkálkodni bennünk, akkor engedelmeskedjünk neki, engedjük, hogy megváltoztassa az életünket, átformálja a gondolkodásmódunkat, és az igehirdetés bolondsága által Isten tudjon bennünket megszabadítani. Galata 3:5 nagyon érdekes kijelentés. Tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedeteiből teszi, vagy a hit hallása által. Nagyon sok hívő elköveti azt a hibát, hogy egy csomó jó dolgot akar tenni, és azt hiszi, hogy egy csomó jó dolgot teszek, jó pontot szerzek Istennél, akkor majd biztos, hogy szentebb leszek, meg Isten jobban fog munkálkodni általam, meg még jobban telve leszek Szentlélekkel. Pál apostol mit mond? Ez nem így működik. Az, hogy az életedben Istennek a munkája megnyilvánuljon, az, hogy Istennek az igéje beépüljön az életedbe, átformálja az életedet, megszólítson téged, megszabadítson, helyreállítson, elkezdjen benne dolgozni, hogy Isten munkatársa legyél, ahhoz az kell, hogy a hit hallásából magadévá tedd Isten igéjét és Isten beszédét. Nem a jó cselekedetekért, nem a szuper szellemi keresztény hívéletünkért kapjuk a szent lelket, és nem azért adja Isten, hanem a hit hallása által. És van egy nagyon érdekes kifejezés, ez a lelkét adja nektek. Itt a odaadás kifejezésben egy olyan szó van, amit a görögök használtak, amikor valaki egy kórus versenynek fedezi a teljes költségét. Pál apostol itt azt mondja, hogy azért tudja Isten a szent lelket adni hitáltal, és a hitnek a beszéde által, mert ő kifizette az árát. Ő fizette meg az árát azért, hogy te betöltekezzél Szentlélekkel, hogy én betöltekezek Szentlélekkel, hogy tanulmányozom Isten igéjét, hogy örök életem legyen, hogy megszabaduljak, hogy meggyógyuljak, mert Krisztusban Isten mindent kifizetett. A megfeszített Krisztus mindent kifizetett. Amikor a kereszten volt, mit mondott? Elvégeztetett. Mindenki van fizetve. Az adósságlevéltől elkezdve mindenki van fizetve. És amikor a mennyei bankár lenéz, a mennyei atya, akkor azt látja, hogy amikor valaki ezzel a hittel, szomjas szívvel odajárul, akkor megajándékozza őt. Miért? Mert ki van fizetve. Nem dolgozhatsz meg érte, nem tehetsz érte semmit, ezért nem lett a törvény cselekedeteiből egy centit sem előre lépni a hívő életben, csak a hit által. Az új szövetség a hitnek a vallása, nem az észnek a vallása, nem a cselekedetek vallása elsősorban, hanem a hitnek a vallása. Azt mondja az írás is, nézzünk fel a hitnek a szerzőjére és bevégzőjére, nem a cselekedetek szerzőjére és bevégzőjére, vagy a törvény szerzőjére és bevégzőjére, hanem a hitnek a szerzőjére. Krisztus a hitnek a szerzője. Ha kapcsolatba akarsz lenni Krisztussal, akkor Istennek a beszédét hitáltal magadévá kell tenned. Akár úgy, hogy olvasod az igét, akár úgy, hogy prédikációt hallgatsz, de fontos, hogy olyan prédikációt hallgass, olyan tanítást hallgass, amelyben a megfeszített Krisztust prédikálják. Ahol ez nem hangzik el, ahol ez nincs, az lehet egy jól felépített marketingbeszéd, vagy bármi, de ott nem nyilvánul meg Isten természet fölötti ereje. Az emberek nem úgy mennek haza, hogy végre kaptam valamit az Úrtól, és megváltozott az életem. Mert Pálnak a hallgatói ezt élték át, hogy amikor Pál apostol beszélt, akkor ezek a természet fölötti jelenléte Istennek megnyilvánult. És megízelték az eljövendő világ erőit, a feltámadásnak az erőit, az elenyészhetetlen erőket, amik befolyással lesznek az egész örökkévalóságra, és amiből korábban nem tudtak megszabadulni, nem tudtak helyreállni, nem tudtak megszabadulni. Isten igéje által felszabadult a Szentlélek munkája, és az emberek Istenhez tudtak kerülni. Bocsánat, itt még egy dolgot, mielőtt befejezzük. Még egy gondolat jutott eszembe. A hittel kapcsolatban legyen ez egy kis bátorítás számotokra. Az egyik legismertebb példázata Jézusnak, amit elég sokan ismernek, a magvető példázata. A magvető példázata arról szól, hogy hirdetik Istennek az igéjét, Istennek a beszédét, és különböző talajba hullik az igének a magja, és ahol gyökeret ver, valahol terem gyümölcsöt, valahol nem terem gyümölcsöt, és ezt szoktam bátorításul mondani, hogy a magvetőnek a szolgálata 25%-os sikert hozott. A négy talajból csak egy volt jó. 75% nem hozott maradandó gyümölcsöt. Hát nem kell elkeserned, hogyha négy emberből csak egy fogadja el az evangéliumot, miközben beszélgetsz vele. Ez teljesen bibliai dolog, hogy 25%-os rátával dolgozunk, ez már bibliai. A fölött már minden csak áldás. Ezen nem kell nagyon meglepődni és problémázni. Pál apostol is volt ezzel. És az egyik legnagyobb probléma, ami a szívbe hullott maggal. Mit mond Jézus, hogy jönnek a égi madarak és kikapkodják. Tehát az első és nagyon fontos dolog, hogy a hited megerősödjön és létrejöjjön a szívedben, sőt növekedjen, ahhoz az kell, és Isten ereje felszabaduljon a benned lévő ige által, hogy ezt az ige magot megőrizd. Tehát amikor Isten igéjét, Isten beszédét hallod, vigyázz arra, hogy amikor belehullik a szívedbe, hogy vagy lefolytod, vagy elfolytod, vagy pedig nem fogod elkergetni a madarakat, mint Ábrahám. Vigyázz arra, hogy amikor hallgatod Isten igét és Isten beszédét, hogy mennyire örködsz felette, amikor belehullik a szívedbe. Én nagyon egyszerű példa, vége van a mai alkalomnak, fél óráig még itt beszélgetsz a testvérekkel, lemész az autódhoz, mire fogsz emlékezni a prédikációból. Mennyi mag ment el abba a fél órába? A gyereknek ilyen cipő kell, vagy olyan cipő kell, ezt főzök a jövő héten, ezt fogom elintézni, és ha lemegyek az autóhoz, a magnak a jó része már nincs a szívemben. Miért? Mert a keresztények elfelejtik azt, hogy sokszor a sátán jobban tudja, hogy milyen értéke van Isten beszédének, mint maguk a keresztények. Nem véletlenül akarja a sátán kilopni az igét a szívedből. Nem a pénzedre, nem a vagyonodra vágyik a sátán elsősorban, nem azt támadja első körben, hanem Istennek a beszédét. Hogy amikor eljössz és meghallgatod Isten beszédét, belehullik a szívedbe, eltalál Istennek az üzenete, és lehet, hogy fél óra múlva már semmi nincs belőle. Se a tűz, se a lelkesedés, semmi nincs. Mert jöttek a kis madarak, és szépen kilopkodták és kikapkodták. Ha valamit értékesnek tartunk, arra vigyázunk. Dávid, hogy fogalmazza meg a Zsoltárába? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Amikor Dávid hallotta Isten beszédét, írta a Zsoltárokat, vagy olvasta a mózesi könyveket, akkor nem csak, hogy megengedte, hogy a szívébe menjen Isten beszéde, hanem még jól le is dugta. Ezt már nekünk keresztényeknek ismét meg kell tanulni. Hogy amikor Isten szól hozzánk, ne veszítsük el azt, amit áldásként kapunk egy ige hirdetésből. Ne engedjük meg. Ezért is jók a kis házi csoportos alkalmak, ahol visszatérhetünk a vasárnapi prédikációhoz, mert ha véletlenül mégis a sátánnak egy-két gonosz trükkjével egy jó pár mag kiszavarodott a szívünkből, még csütörtökön visszalophatjuk. Mert beszélünk róla, felidézzük, ismét átélhetjük azt, hogy tényleg ebben szólt hozzám az Úr. Értitek, van lehetőség visszalopni a sátántól, ez nem probléma. Van lehetőség, de annál nincs jobb, amikor nem beszerző körútra kell menni Isten igéje után, hanem ott van a szívemben, jól elrejtettem, és be is zártam egy páncélba. Miért? Mert az igemag ott van a szívemben, jól elrejtettem, akkor az elkezd növekedni bennem. És hozza létre bennem a hitet, létrehozza bennem az engedelmességet, segít abban, hogy Istennek tetsző életet tudjak élni, és hogy ez egy folyamat. Nem úgy kell elkezdeni, hogy ma beléd hullik a mag, és akkor holnap már egy nagy akászfa lesz ott a szíved közepén, hanem szép lassan, mint a lassan növekvő vetés, hogy szépen elkezd növekedni, és van a maga idejében majd meghozza maga termését, 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit, kinek mennyit, valakinek több adatik, valakinek kevesebb, a lényeg a hűségem van, hogy meghallgatom Isten beszédét, engedelmeskedek Isten beszédének, és elrejtem Isten beszédét. Mindig vizsgáljátok meg, hogy ott van-e Isten beszéde a szívetekben. Miért van ennyi erőtlen keresztény? Mert nincs meg a szívükben Istennek a beszéd és Isten igéje. Elhanyagolták az igével való közösséget. A vasárnap igéhirdetés már sok helyen csak egy nyűg. Inkább otthon hallgatom meg, vagy nem főzés közben. Nincs az a szomjúság és éhség Isten népe körében, akkor hogy fog hullni az igének a magva? Hogy fogja felépíteni az életünket? Átmosni az életünket? Hogy fog hitet létrehozni? És amikor jönnek a nehézségek és a krízisek, mit fogunk csinálni? Melyik igét fogja tudni eszünkbe jutatni a Szentlélek? Amit elrejtettünk. Mert ahogy mondtam, lehet, hogy lesz olyan időszak, hogy nem lesz okos telefon, nem lesz Biblia. Mit fogsz elővenni? Mit fogok elővenni? Arra nem lehet építeni, hogy lesz egy lexikon a börtönbe, és akkor valamelyik tesó kívülről tudja a Bibliát. Erre nem lehet építeni. Mert lehet, hogy egymagad leszel. Kezdjétek el begyűjteni Isten beszédét, Isten igéit a szívetekbe. Ahogy Pál is tette. Sokszor éjjel és nappal böjtölt, imádkozott. Józsuénak mit mondott az Úr? ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását éjjel és nappal. Szokták mondani lazább teológusok, hogy ne könnyű jobb, mert neki csak 5 könyvet kellett olvasni, nekünk több van. Értitek? Józsuénak nem azt mondja Isten, hogy hogyan harcoljon, melyik város foglalja el, nem ez volt a prioritása. Józsuénak az lett a győzelmi tőkéje, hogy éjjel és nappal tanulmányozta Isten igét és Isten beszédét. Nem cserélte meg a sorrendet. Számára ez volt a legfontosabb. Ha a 119. Zsoltárt megnézitek, Dávidnak a Zsoltárát, egyszer jó volna végig prédikálni, mert hihetetlen kincsek vannak benne. Végig erről szól, mennyire élvezi Isten beszédét, hogyan rejti el, hogyan van vele közösségbe, hogyan vallja meg, mit élt át az igeolvasása során. Nézzétek meg! Erre időt kell szánni, bármennyire is tudjuk, hogy mai korszakban nem sok időnk van, de ez lesz majd az elrejtett isteni ige, Istennek a beszéde, ami felszabadítja benned Isten természet fölötti erejét. Amikor elkezded megélni a bibliai igazságokat, ez jelenti, hogy hitáltal elkezd benned működni Istennek az ereje. Amikor szabadulni kell egy függőségből, amikor szabadulni kell nehéz helyzetekből, amikor meg kell változni a gondolkodásmódnak, amikor esetleg a szolgálatban egy krízis következik be, vagy bármi, akkor elkezd Isten ereje felszabadulni, mert ott van benned Istennek az igéje. És keresni fogod Isten akaratát, kutatni fogod, mint egy elrejtett kincset, eladod mindenedet, hogy megszerezd ezt a drágaságot, mert gyönyörűségé válik számodra Isten beszéde. És akkor lesz erős keresztény közösség és gyülekezet bárhol a világon, hogy Isten igéjének a prioritása ott van az embereknek a szívében, ott van az elméjében, a megfeszített Krisztus prédikáják. Ez lesz egy óriási áldás. És ez a fajta hatalom az, amit Isten használ akar a mi életünkben. A felkent igehirdetés által, a felkent prédikáció által Isten be akarja hozni a természetföltit az életedbe. Hogy ne egy rutinból lévő keresztény életet éljél, vagy éljek, ne megszokásból éljük a mindennapi keresztény életünket, hanem Isten természet fölötti ereje által. Hogy a prédikálás ne csak egy beszéd legyen, ne csak egy szlogen legyen, hanem megtapasztalható módon Istennek az ereje. És úgy megyek haza, hogy Uram, szóltál hozzám, és megvan az a képesség a te beszédedben, a te igédben, hogy meg is tudok változni. Ez különbözteti meg Isten beszédét a filozófusok és a különböző bölcselkedők beszédeitől, hogy Istennek a beszédében, mikor bemegy a szívedbe, bemegy a szellemedbe, akkor megváltoztat. És ha azt mondtad, hogy alkoholista voltam, megszabadultam, akkor tényleg megszabadultál. Ha kábítószer függő voltál és megszabadultál, akkor tényleg megszabadultál. Miért? Mert akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Az nem egy átmeneti, az nem egy rehabilitációs dolog, az egy teljes gyógyulás az új szövetségben. Az apostoli korszakban ezt az evangéliumot hirdették. Ezt az evangéliumot prédikálták. Ha megnézzük Pál apostolnak a különböző kijelentéseit, most ezekről már nincsen időnk beszélni, tanítja azt, hogy az Isten hatalma egy olyan hatalom, amely az újjászületés által minden hívő emberben benne van. És Pál apostol arra vágyakozott, nézzétek meg majd a Filippi levelet, erről már nem fogok ma beszélni, hogy megismerjem őt és az ő feltámadása erejét. Pál apostol szeretett volna megismerkedni azzal az erővel, azzal a szent lélekkel, aki megváltoztatta a természetes világnak az addigi menetrendjét, és behozta a halhatatlan életet, behozta az örökké valóságot, és olyan erőt szabadított fel a kereszt által, amely révén az emberek meg tudnak változni. Képesek arra, hogy Krisztus képűre formálódjanak. Ez az erő, amit nem tud a világ megadni. A világi televízió, a rádió, a média, ezek a különböző dolgok nem fogják tudni megadni. Csak az Isten beszéde által fogsz tudni megszabadulni. Isten beszéde által tudsz erőt meríteni, és tudsz tovább lépni a mindennapokban. Pál apostolnak ez volt a szíve vágya. És ahhoz, hogy győztes keresztény életet éljünk, erre az isteni hatalomra van szükség. Arra az isteni erőre van szükség, ami az ő beszédének a hallgatása és megélése által van. Hogy ne erőtlen keresztények legyünk, hanem hitben legyünk érettek, nagykorúak, felnőttek, hogy Isten királyságát tudjuk építeni és képviselni. De ez nem szanatórium kereszténységre van szükség, hanem olyan kereszténység, amely Isten igére van építve, ami a keresztet hirdeti és prédikálja, és a megváltás üzenetét, hogy van szabadulás Krisztusban, van gyógyulás Krisztusban, van helyreállás Krisztusban, ha 7-szer elrontottad, akkor is fel tudsz kelni, mert Isten fel fog emelni téged. De ehhez a megfeszített Krisztust kell prédikálni, semmi mást. Egyedül Krisztus az, ami Istennek az ereje, hatalma és bölcsessége. és ez van a prédikáció középpontjában, ez van a prédikációnak a szívében, akkor az embereknek az élete radikálisan meg fog változni. És országháborítók leszünk, mert felforgatjuk a munkahelyünket, felforgatjuk a családunkat, felforgatjuk a közösségünket, mert van valami plusz az életünkben. Hogy az emberek lehet, hogy irigyelni fognak, de lehet, hogy sóvárogva fogják várni a megjelenésünket. Mert erre vár a világ. Nem arra, hogy azon elmélkedjünk, hogy most milyen társadalmi rendezvényen veszünk részt, vagy éppen mi ellen tiltakozunk. Nekünk arról kell híresnek lenni, mint Pálnak is, hogy a megfeszített Krisztus prédikáljuk. Erről kell ismertnek lennünk. Az nyilván egy dolog a következmény, hogy vannak etikai erkölcsi elvek, ami mellett kiállunk meg, támogatjuk meg, ragaszkodunk hozzá, de Pál apostol nem így ment. Később tanított ő ezekről, ahogy mondtam, a efézusiaknak is a teljes tanácsvégzését hirdette Istennek, de első körben a megfeszített Krisztust kell prédikálni. Ez a kereszténység üzenete. Nem más. Nem a sztoikusok, nem az epikureusok, nem Arisztotelész meg Platón, hanem a megfeszített és dicsőségesen feltámadt názareti Jézus Krisztust kell prédikálnunk. Ebből nem adhatunk lejjebb. És ez a folyamat életünk végéig kell, hogy tartson. Napról napra kell, hogy a szellemi életünk növekedjen, napról napra kell táplálkozni Istennek az igéjével, Istennek a beszédével, és oda kell figyelni arra, hogy Isten mit üzen, mit szól hozzám. Ne engedjük meg, hogy a sátán kilopja az igemagvakat a szívünkből, ne engedjük, hogy sokkal értékesebbnek lássa Istennek a beszédét, mint ahogy mi látjuk. Mert nekünk ez egy kincs, ez egy érték. El kell rejteni. Készíts egy széfet, amikor mész hazafele egy Isten tisztelet után, hogy ezt meg ezt a gondolatot mindenképpen elrejtem a szívembe, mert erre van szükségem. És fontos, hogy ezért hétről hétre találkozunk ezzel az isteni erővel, isteni jelenléttel, isteni hatalommal, amit Pál apostol is képvisel, és megváltoztatta az egész emberi történelmet. Amen. Zárásul bátorítás 2 Korintus 4.13-16, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk is, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk. Nincs igehirdetői lélek, nincs gyerekszolgálatos lélek, nincs különböző lélek. Egyetlen egy szellemmel itattattunk meg. Ugyanaz a lélek van bennünk, a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk az igehirdetés által. És van egy jó híre az apostolnak a végére. Nem csüggedünk, mert lehet, hogy a külső emberünk romlik, lehet, hogy 10 év múlva már kevesebb hajam lesz, meg nagyobb hasam, nem tudom. De el kell mondani azt, hogy a belső ember napról napra megújul. Miért? Mert az evangélium a romolhatatlan, enyészhetetlen örök életet behozta a szívünkbe és a szellemünkbe. És aki Krisztusban hisz, az nem lát halált soha többé. Ilyen napról napra való megújulást kívánok számotokra. Töltekezzetek be Isten igéjével, töltekezzetek be Isten erejével, és végezzétek Krisztus szolgálatát. Amen.